Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, az ő szent fiától, a mi Urunktól. Amen. Édesatyánk, olyan különös, hogy az advent időszakában az első eljövetel csúcspontjáról beszélsz nekünk, a szenvedés előtti történtekről. Kérünk téged, hogy csendesíts most el a mi szívünket, hogy ebben a nagyon nagy titokba, a Gecsemánéba beljebb mehessünk a te lelked által. Hogy megérthessük azt a mondani valót, amelyet üzensz nekünk. Urunk, olyan sokszor homályos, ami lelkünk és értelmünk, hallgatjuk az ige hirdetést, és mégsem tudunk benne találkozni veled. Ezért kérünk téged, hogy te szabadíts fel most bennünket a veled való találkozásra. Kérünk, add a te igédet, a te lelkedet, hogy meg tudjuk érteni a te szent akaratodat. Amen. Szeretett testvéreim, a mai útmutatónk igéjét olvasom a Márk írása szerinti evangélium 14. részéből, a 32. verstől a 42. versig. Így szól Isten igéje. És menének ama helyre, amelynek Gecsemáné a neve. És mondta az ő tanítványainak, üljetek le itt, amíg imádkozom. És maga mellé bevé Pétert, és Jakabot, és Jánost, és kezdte rettegni, és gyötrődni. És mondta nékik, szomorú az én lelkem, mint halálig. Maradjatok itt, és vigyázzatok. És egy kevéssé előre menvén a földre essék, és imádkozék, hogyha lehetséges, múljék el tőle ez az óra. És mondta, Abbá, atyám, minden lehetséges néked, vidd el tőlem ezt a poharat, mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied. Aztán visszatére, és alulva találá őket, és mondta Péternek, Simon, alszol, nem bírtál egy óráig vigyázni? Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne jussatok. A lélek ugyan kész, de a test erőtlen. És ismét elmenvén imádkozik ugyanazon szavakkal szólván. Amikor pedig visszatére, ismét alulva találá őket. Mert a szemeik megnehezettek vala, és nem tudták, mit feleljenek néki. Harmadszor is jöve, és mondá néki, aludjatok immár, és nyugodjatok. Elég. Eljött az óra, íme az embernek fia a bűnösök kezébe adatik. Keljetek föl, menjünk, íme elközelget, aki engem elárul. Szeretett testvéreim! Az utolsó vacsorát követően Jézus a tanítványaival együtt az éjszaka folyamán átmegy a Gecsemáné kertjébe. Csütörtök éjjel történik mindez, nagypéntek előtti napon, az éjszaka, amikor a jól ismert helyre viszi az ő tanítványait. Többször jártak ők itt már együtt, régebben is. Átmennek, és a tanítványait leülteti, lehet úgy mondani, hogy a kertnek a bejáratánál, azt mondja, hogy üljetek le, és várakozzatok, és három tanítványt, Pétert, Jánost és Jakabot, a hármas tanítványi kört beljebb hívja, beljebb mennek a Gecsemáné kertjébe. Majd nekik is mond valamit, mégpedig azt, hogy maradjanak ébren, vigyázzanak vele, virrasszanak vele az ő nehéz órájába. A Gecsemáné egy olyan hely, amelyben nagyon nehéz belelátni az emberi szívnek. Tulajdonképpen annyira távol áll tőlünk, az életünktől, a gondolkozásunktól, mindattól, amik vagyunk, hogy még annyira is nagyon nehéz belelátni a Gecsemáné szenvedésébe, küzdelmébe, mint amennyire az ige engedi, hogy belenézzünk. Nyugodtan ki lehet mondani, hogy a teljességében nem látjuk soha, mi történt ott Jézussal. Jézusban, az ő harcában, akkor és ott a Gecsemáné kertben. Félelmetes harc kezdődik el Jézusnak a lelkében. És úgy lehet ezt mondani, hogy egészen más példával élve, de kapcsolódva ehhez a történethez, hiszen itt is harc van, hogy a háború soha nem a harcmezőn dől el, tartja egy mondás, hanem mindig előtte. Előtte eldől a harcba induló embereknek a lelkében, és előtte eldől a harcba vezénylő értelem értelmében, a stratégiai elkészítésekor, hogy a hadsereg győzni fog, vagy nem. És legtöbbször az sem számít, hogy mennyi a mennyiségi arány az ellenséges hadsereggel kapcsolatban. Erre a történetre is, amely talán életünknek legfontosabb története, hiszen a szenvedés történethez kapcsolott történet, igaz az, hogy minden itt dől el. Minden itt dől el, mert Jézus itt vívja meg azt a hallatlan nagy harcot, amivel eldönti, hogy engedelmes lesz az atyának. Talán úgy gondolnánk, hogy hát Jézus ezért jött. Azért jött, hogy teljesítse az Isten akaratát, tudta, mi az Isten akarata. Sokszor beszélt róla, mielőtt a Gecsemánéig eljutott volna. Mégis itt valami egészen más kép tárul a szemünk elé, ahogy az evangélisták leírták a történteket, és hogy Isten leíratta a számunkra a történetet, nevezetesen az, hogy Jézusnak nagyon nagy harcot kell vívnia ahhoz, hogy a keresztig eljusson. A zsidó levél ezt így fogalmazza meg egy helyen, hogy a fiú megtanulta a szenvedésből az engedelmességet. Amikor Jézus elindul a három tanítvánnyal a kert belső része felé, akkor elmondja ezeknek a tanítványoknak, hogy halálfélelem van benne. Így fogalmazza meg az evangélista, hogy kezdett félni és rettegni és gyötrődni. Egészen különleges dolog, hogy azt a dogmatikai tételt, amelyet így mond ki, tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a teljes keresztény egyház, mert minden egyház vallja, a nicai hitvallásban mondatott ez ki, hogy Jézus Krisztus tökéletes Isten és tökéletes ember összeelegyíthetetlenül és szétválaszthatatlanul van benne jelene két természet, ezt itt tökéletesen látni lehet. Hiszen ott van isteni természet, amely tudja, hogy miért jött a földre, tudja azt, hogy megváltani jött az embert a földre, tudja azt kitörölhetetlenül, hogy azért az óráért született meg, minden ember az irányba haladt, minden csak ezt előlegezte meg, minden csoda, minden jótétemény, amelyet megtett az emberekkel, minden igehirdetés és e felé mutat, mert ez lesz a központja, ez az ember szabadításának a lehetősége. És mégis azt lehet mondani, hogy hiába tudja a természetének isteni része, hogy ennek így kell lennie, az emberi természete gyötrődik. Gyötrődik. Nem is akármilyen gyötrődéssel. Föl se tudjuk mi fogni, hogy mit élt át a Jézus. Gyötrődött attól, hogy meg fogják vádolni. Igaztalanul. Gyötrődött attól, hogy minden bűn, amelyet elkövettek, és amelyet elkövetnek majd az emberek, miután a kereszten meghal, az ő lelkére fog záporozni. Ezért mondja Heidelbergi K.T., hogy ő testében és lelkében hordozta el a mi bűneinket. Ő lelkében elhordozta a te vétkedet, az én vétkemet. Minden embernek a vétkét. Gyötrődik attól, hogy fájdalmas, félelmetes, óriási kínnal járó halál vár rá. Tudja, hogyan fog meghalni. Emberi természete ellenkezik ezzel, emberi természete elviselhetetlennek tartja, mint minden embernek az emberi természete kapaszkodik az élet után, a lét után, a túlélés után. Ez nem a bűnös természet. Ez a teremtett embernek a természete, amely irtózik a haláltól, a megsemmisüléstől, és ragaszkodik az élethez. Azt lehet mondani, hogy ami Jézusban ott megtörténik, az természetes, hogy meg kell történjen. Mégis abban nincs változás, hogy Jézus nem követel ott a Gecsemánéban sem bűnt. Halatlan fontos küzdelem minden ezen múlik. Tulajdonképpen, hogyha az ember azt a küzdelmet, amire azt lehet mondani, hogy az élete föl van építve, ami az életének a lényege, megharcolja a küzdelem ténylegessé létele előtt, akkor van lehetősége valóban arra, hogy ezt a küzdelmet megvívja. Hogy az ember megharcolja azt a saját természetével szemben, hogy azért a dologért, amiért én jöttem erre a világra, idézőjelben, amikor megtudod azt, hogy mi lenne a te feladatod, a te odaáldozásod, a te áldozatod, és ezt egyszer megharcolod, akkor amikor az áldozat történik, akkor az áldozat már benned kész van. Akkor te adod oda önként magadat. És az egészen más, mint hogyha valakin bekövetkezik. Egy olyan dolog, amitől áldozattá lesz. Ez a kettő nem ugyanaz. keresztre való menetelhez előbb szükség van arra, hogy Jézus megharcolja a maga odaáldozásának harcát. Figyeljük meg ebben a történetben, hogy Jézus elviszi az ő tanítványait, elvisz ebből a tanítvány seregből három nagyon közel álló, a belső körhöz tartozó tanítványt, és azért viszi őket, mert emberi természetének, hangsúlyozom, bűntelen emberi természetének szüksége van a tanítványok jelenlétére. Figyeld meg, hogy Jézus mégis ebben egyedül marad. Ott is a tanítványok elalszanak, átélik Jézus közelében azt a félelmetes szomorúságot, azt a hallatlan, elgondolhatatlan, elképzelhetetlen súlyt, ami Jézus lelkére nehezedik, átélik ők is. Sokszor megtapasztalták már azt az emberek, hogyha valami nagyon nehéz, lelkileg megterhelő súly kerül az embernek a lelkére, akkor elalszik. Ezek a tanítványok sem képesek Jézussal vigasztani. Jézus egyszerre éli meg a saját rettegését, félelmét, amelyet az emberi természete okoz, az emberi természetének élni akarása okoz, és egyszerre éli át az, hogy el van hagyatva mindenkitől. Senki nem tud megmaradni mellette. Mit tesz Jézus, amikor az emberi természete nem képes elviselni azt a súlyt, ami el fog következni rá, annak a terhét, gondolatát, amivel fog következni ő rajta. Bensőséges kapcsolatba lép újra az atyával, és elmondja neki úgy, ahogy van. Ott van az emberi természet ebben a nagyon rövid imádságban, amikor azt mondja, hogy Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem-e pohár. És ott van az isteni természet is, amely engedelmes, amely megegyező az Atya akaratával, amikor így fejezi be ezt a rövid imádságot, mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Áldozat. Áldozat, amelyre Jézust az Atya születésétől fogva készíti. Fölkészíti mindenben, amit általa elmondott az embereknek, mindenben, amelyet általa megcselekszik az emberek között, mert minden arról beszél, hogy az ember élete a bűnei miatt megváltásért kiállt. Fölkészíti minden tekintetben Jézust. Egészen olyannyira, és ezt az evangéliumokból tudjuk, hogy Jézus nem tudja, hogy miképp, mi módon fog meghalni az emberekért, az emberiségért, te érted és én értem. De ott a megdicsélés hegyén, amikor megjelenik Mózes és Illés, elmondják neki, hogy kereszthalál lesz a formája, ahogyan meg fog halni. Isten folyamatosan mondja Jézusnak azt, hogy mit fogsz cselekedni, folyamatosan tudatosítja. Jézus ezt többször el is mondja a tanítványoknak, és elmondja nem csak a mit kérdésére való választ, hanem a hogyan kérdésére való választ is, hogy kereszten fogsz meghalni. Mégis ez akkor és ott Jézusnak, amikor át kell érnie ezt a félelmet, amikor meg kell harcolni ezt a szenvedést, ez a tudat, hogy ezt kell tennem, és az a pontos tudat, hogy hogyan kell mindezt megtennem, semmit sem segít. Ebben nem. Megy az Atyához, és mondja az ő félelmét és rettegését, hogyha lehetséges. Atyám, ha találsz más módot, hogy meg lehessen szabadítani az embert, mint az egyszülött fiú vérének ontását, akkor legyen másképp. És az Atya hallgat. Ilyen félelmetesen tiszta és halló kapcsolatban van Jézus az Atyával. ért a hallgatásával is. Aztán újra könyörög, és ismét ért a hallgatásból. Mit jelent az, hogy az én atyám hallgat? Azt jelenti, nincs más megoldás. Nincs más megoldás, a vért kell ontani a bűnért, az emberért. Nem lehet másképp megmenteni az embert, csak ez az egyetlen lehetőség adatik az ember számára, el kell menned. A hallgatás ezt jelenti. Jézus odaáldozásának harcát látjuk. És amikor ezt a harcot nézzük, akkor ez a harc az embert hálássá kell, hogy tegye. Hálássá, mert azt jelenti az én kisebb és nagyobb bűnöm, hogy ezért volt szükség erre a félelmetes harcra. Erre a félelmetes döntés meghozatalára, amely Jézusnak sok-sok szenvedéssel teli órával járt együtt, amikor olyan mértékben tapasztalta meg a félelmet, a hamis vádak bekövetkező dolgait, amely majd a kereszten és előtte éri, hogy azt mondja az írás, hogy mint kövér vércseppek, úgy berejtékezett. Aki nem járt ilyen félelemben és rettegésben, az nem tudja, mit jelent. És senki nem járt az emberek közül ilyen félelemben és ilyen rettegésben. De hálás kell legyen a hívő embernek a szíve, hogy Uram, értem az én bűneimért, és azért, mert engem szerettél, elmentél ebbe a fájdalomba, ebbe a félelembe, és legyőzted a félelmedet. Hálásnak kell lenni az ember szívének mindazért, amit Jézus ott a Getsemánéban elvégzett, mert ott dőlt el véglegesen, hogy érted, értem, elmegy a keresztre. Ezen már nem tudott változtatni semmi ezen a döntésén Jézusnak, hogy engedelmes lesz az atyának, sem az, hogy gúnyolták, sem az, hogy mikor már ott volt a kereszten, kísértették, te vagy az Isten, szállj le. Semmi nem tudott már változtatni azon a döntésen, amit Jézus a Getsemánéban meghozott. Nem csak hálássá teszi az ember szívét, mindaz, amit itt Isten számunkra bemutat, hanem egyben hála áldozatra is készteti. Jézus megáldoztatott, érted és értem, és azt kívánja tőled és tőlem, hogy hála áldozatul adjam oda, és add oda a te egész lényedet ő néki. Olyan különös dolog ám az, hogy olyan könnyen áldozik az ember dolgokra, olyan könnyen áldozik az ember Istennek is, hogyha arról van szó, hogy valamimet oda kell adni az Úrnak. Valamit föl kell áldozni valami más dologért a mindennapi életben, mert minden áldozattal jár. De Isten nem a dolgaidra, nem pedig egy-egy idődre, energiádra vágyik, hanem tere áld. Ugyanúgy, ahogy Jézusnál, ő is önmagát adta oda te érted, és a hálaáldozat pedig nem más, hogy te is önmagadat adod oda Jézusnak. De kettő igazán együtt jelenti a keresztény életet, az alapot, hogy Jézus odaáldozta magát, én értem, által szeretett az Isten, megvalósította itt az Isten szeretetét, és itt a másik, a te hálaáldozatod, válaszod, te is odaadod önmagad neki. Ezt a legnehezebb. Könnyű odaadni mindent, amin van, könnyű odaadni mindent, ami az enyém, az időmet, akár még az erőmet is, de Isten sem az idődre, sem a dolgaidra nem kíváncsi. Neki te kell lesz, mert szeret. mert veled akar közösségbe lenni. Mert amikor odaadod neki önmagadat, akkor nyered vissza az életed. Akkor lesz igazán a tiéd. Mert ha valaki megtartja az ő életét, el fogja veszíteni. Tereád van szüksége a te hála áldozatodra. Add oda magad neki. Igen ám, csak most jön a neheze, mert hogyan adjam oda magam neki? Tévedjek legimádságba, és mondjam el, hogy Uram, én odaadom magamat neked. Nem, nem erre van szükség. Isten majd el fogja mondani neked, hogy hogyan add oda önmagadat neki. Mindenkinél másképp történik ez meg. Ahogy Jézus fölkészítette az egyetlen és tökéletes áldozatra, amellyel minden véres áldozat befejeződött, elmondta azt, hogy mit kell tenned, és elmondta ő neki azt, hogy hogyan kell ennek megtörténnie, így minden hívő embernek az életében megmutatja, hogyan kell hálából odaáldoznod magad nekem. Azért, hogy tényleg a lelked az enyém legyen, és az enyém a tiéd. Meg fogja mutatni a hogyant. És amikor az ember életében egyszer ez a nagy áldozata, hogy oda szenteli, oda áldozza magát, hogy végleg kiszolgáltatja magát az Istennek, megtörténik, akkor megtörténik egy óriási harc is az életében, eljut egy döntésre, egy olyan döntésre, ami után tényleg jöhet bármi. Emiután meg lehet vívni győztesen a csatákat. Most enélkül az odaáldozás nélkül nincs győztes csata. Enélkül az odaáldozás nélkül az első pillanatban bukik az ember, amikor eljön a kísértés órája, a félelem órája, a sötétség hatalmának órája, amikor bármit megtehetnek veled. Mert lesz ilyen óra. Mert lesz ilyen óra. Ezért mutatja be Isten a számodra ezt az igét, hogy szükség van arra, hogy ahogyan Jézus odaáldozta magát te érted, te is odaáldozd magad ő néki hálából. Hálából. Mert akkor leszel kész, akkor leszed felkészített a harcra, akkor leszel felkészített a kísértésre, a sötétség órájára. Akkor dől el a te életedben a hűség csatája. Hogy majd ott hűséges leszel, a nehézben. Hálára indít ez az ige bennünket, és hála áldozatra is indít ez az ige bennünket. Ezért két dologra tanít egyszerre meg. Nézd néha meg a Getsemánét és a keresztet, hogy tud mindig értékelni, hogyan szeretett téged az Isten. A legtöbbet adta, te érted. És figyelj oda arra, amikor elmondja neked, hogy te hogyan áldozd magad ő néki oda. Mert mindnyájunknál más a hála áldozat. Egyikünk sem ugyanolyan. De mindegyiknek ugyanaz a vége, a döntésben megszületik a győzelem. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Édesatyánk, amikor belenézünk a Getsemáné kertjében történtekre, akkor ahogy nézzük, egyre inkább alázatosak leszünk. Alázatosak, mert még így távolról, 2000 év távlatával is megérint bennünket a emberi természetet félelme, az a gyötrelem, ami az a döntéshez kellett, hogy elmész értünk a keresztre. Köszönjük, édes Urunk, hogy te ott meghallottad az Atya hallgatásából is, hogy nincs más mód, hogy megszabaduljunk bűneinktől, mint a te kereszt áldozatod. Köszönjük, hogy úgy döntöttél, értettünk, elmész, és elviselhet azt az elhordozhatatlan terhet, amelynek csak az érintésétől, amelynek csak a szélétől is a lelkünk összeroppanna. Urunk, köszönjük, hogy megtetted értünk. Bocsáss meg, hogy fel sem tudjuk mérni a jelentőségét mindennek, amit tettél értünk. Kérünk egyszer, hadd lássuk meg majd a maga teljességében, mit jelent mindaz, amit értünk tettél. Kérünk téged arra, add, hogy a szívünkben hála fakadjon föl, hogy oda tudjuk egyszer áldozni magunkat, amikor te kéred nem dolgainkat, hanem önmagunkat adva oda neked. Köszönjük, hogy erre is elhívsz bennünket, mert ez a legmélyebb szeretet kapcsolat veled. Ez az a pillanat, amikor egyé lesz az ember szíve, te veled. Kérünk téged, hogy ebben erősíts meg bennünket. Hát, hogy meg tudjuk vívni, amikor majd áldozatot kell hozni, te érted a saját harcunkat. Hát, hogy felismerjük az órát, mint ahogy te pontosan láttad, hogy mely óra után milyen óra fog következni, amikor még meg lehet vívni ezt a harcot, és döntésre lehet jutni. Hogy ne úgy jussunk abba az órába, készületlenül. Köszönjük, hogy óvsz ettől bennünket. Köszönjük, hogy azt akarod, és azért építesz és formálsz bennünket, hogyha majd a mi megpróbáltatásunk ideje eljön, akkor készen legyünk, hogy ne aludjunk el. Köszönjük, hogy az advent idejében arról beszélsz, hogy így kell készen várnunk vissza téged. Odáldozva mindent, de legfőképpen és először is önmagunkat, te neked, élő áldozatként. Kérünk téged, hogy a te akaratodat valósíts meg a mi életünkben. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkénket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon veletek. Amen.